From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
A közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti ezt az ülést.
My dear brothers and sisters, we welcome
kedves testvérek, köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának 5. és egyben utolsó ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le az ülést. Üdvözöljük mindazon egyháztagokat és barátainkat, akik rádió, a televízió, az internet, vagy műholdas közvetítés segítségével követik figyelemmel az itt zajló eseményeket. Az ülésen a Tabernákulum kórus szolgáltatja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Ryan Murphy és Bunny Goodliff. A kórus a dicséret himnuszai kezdetű énekkel nyitja meg ezt az ülést. A nyitóimát ezután Marlon K. Jensen Elder mondja a 70-ektől. Ezt követően a kórus elénekli az Ó Isteni Megváltó című himnuszt.
Thank you. Our Father in heaven, as we
amint elkezdjük ennek az utolsó ülésszakát, ennek a nagyszerű általános konferenciának, nagyon hálásan megköszönjük neked az elmúlt két nap eseményeit. Atyánk, nagyon áldottak vagyunk, hogy a te igédet prédikálhatták nekünk, hogy csodálatos zenét hallhattunk, hogy itt lehettünk a te szolgáid jelenlétében, és különösen a te kiválasztott prófétád jelenlétében. Úgy érezzük, hogy hitünk, beléd vetett hitünk és elkötelezettségünk megújult és növekedett. Hálásan köszönjük az áldásaidat, és emlékezz meg kérlek azokról, akik most nincsenek túl jó helyzetben, és imádkozunk azokért, akik betegek, akik szegénységben küszködnek, és azokért, akiket súlyosan sújtottak az elmúlt napok eseményei szigetországokban. Imádkozunk azokért, akik magányosak, azokért, akik esetleg letértek a te utadról. Azért imádkozunk, hogy követhessük prófétád utasítását és tanácsait, hogy vigasztalni tudjuk őket, és segíteni tudjuk őket, és kérjük a te áldásodat, hogy legyen velük. És nagyon várjuk ezt a következő órát, és imádkozunk azokért, akik beszélni és énekelni fognak, hogy az ő velük legyen a te lelked, és hogy nyugodtak legyenek, és a te lelked által tudjanak szólni. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk megváltónkért, és nagyon hálásak vagyunk azért a célért és értelemért, amit az ő élete ad a miénknek, és ezeket kértük Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Köszönjük a Tabernáklum kórusnak.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey
Arhon. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Jeffrey Arhon és Quinton L. Cook Eldert a 12 apostol kórumából. Cook Elder beszéde után Brent H. Nielsen, a 70-ek tagja szól hozzánk.
To this choir,
kórusnak,
may they accept the thanks of everyone.
Szeretném kifejezni a köszönetünket az egész közönség nevében és mindazok nevében, akik hallhatták őket, akik meghallgathatták ezt a csodálatos imát, azt a csodálatos könyörgést, amely ez az ének magába foglalt. Nagyon köszönjük nekik. És most pedig a beszédemre szeretnék térni. Az utolsó napokkal kapcsolatos jövendőlések gyakran említenek hatalmas csapásokat, például földrengést, éhínséget vagy áradást. Ezek aztán széles körben elterjedő különféle gazdasági vagy politikai felbojdulásokat idézhetnek elő. Van azonban az utolsó napi pusztításnak egy olyan formája, amely mindig is inkább ez egyes embereknek, semmint a közösségnek szóló figyelmeztetés volt. Inkább személyesnek, semmint általános érvényűnek számított. Egy olyan intés, amely talán jobban érthető az egyházon belül, mint azon kívül. A szabadító figyelmeztetett, hogy az utolsó napokban még azokat is, akik a szövetségből valók, vagyis magukat a választottakat is megtévesztheti az igazság ellensége. Ha erre a lelki pusztítás egyik formájaként tekintünk, az megvilágíthat előttünk egy másik utolsó napi kinyilatkoztatást is. Gondoljatok a szívre úgy, mint hitünk jelképes központjára, hűségünk és értékeink költői helyszínére, majd pedig elmélkedjetek el Jézus szavain, miszerint az utolsó napokban az emberek szíve elhal a félelem miatt. Az természetesen nagy reménységet adhat, hogy mennyei atyánk tud mindezekről az utolsó napi veszélyekről, e szívet és lelket sújtó gondokról, így tanácsot és védelmet nyújt velük kapcsolatosan. E tekintetben mindig is nagy jelentőséggel bírt számomra, hogy a Mormon könyve az Úr egyik erőteljes záróköve ebben az utolsó napi csapásokkal szembeni ellentámadásban az élet egy nagyszerű példázatával kezdődik. Egy átfogó allegóriával, a reményről, a félelemmel szemben, a világosságról, a sötétséggel szemben, a szabadulásról, a pusztulással szemben, mely allegóriáról Dibnő testvér oly meghatóan beszélt ma délelőtt. Lehi álmában a már addig is fárasztó utazást tovább nehezíti a sötétség ködének megjelenése, mely homályba borítja a biztonságos, de keskeny ösvényt, amelyet családjának és másoknak követnie kellene. Muszáj megjegyezni, hogy a sötétségek köde minden utazót beborít. A hithűeket és elkötelezetteket, mondhatnánk, hogy a választottakat épp úgy, mint a gyengébb, kevésbé kitartó embereket. A történet alapvető mondani valója az, hogy a sikeres utazók ellenállnak minden zavaró tényezőnek, ideértve a tiltott ösvények csábítását, és mindazon hiú és kevés emberek gúnyolódását, akik azokra ráléptek. A feljegyzés szerint azok, akik védelembe részesültek, előre nyomultak útjukon, folyamatosan, szilárdan kapaszkodva a vasrútba, mely csalhatatlanul vezet az igaz ösvény mentén. Legyen bármi sötét is az éjszaka, vagy a nappal, a vasrúd jelzi, merre folytatódik e magányos, megváltást ígérő út. Nefi később ezt mondta, láttam, hogy a vasrúd Isten szava, amely az élet fájához vezet, mely Isten szeretetét jelképezi. Isten szeretetének megnyilvánulására tekintve Nefi így szólt: néztem, és láttam a világ megváltóját, aki elment, tanítva az embereket, és emberek sokaságait láttam, akik betegek voltak, és akiket mindenféle nyavaják sanyargattak, és ördögök, és tisztátalan lelkek, és meggyógyultak. Isten bárányának hatalma által, és az ördögök és a tisztátalan lelkek kiüzettek. Szeretet, gyógyulás, segítség, reménység, Krisztus hatalma, mellyel szemben lehet nézni mindennel és mindenkor, még az idők végezetén is. Ez az a biztos kikötő, melyet Isten nekünk szán a kétségbeesés csak minket, vagy az egész közösséget érintő napjaira. Ezzel az üzenettel kezdődik a Mormon könyve, és ezzel is zárul, mindenkit arra hívva, hogy jöjjenek Krisztushoz, és legyenek benne tökéletessé. Ez a kifejezés Moroni utolsó bizonyságtételében olvasható, amely 1000 évvel Lehi látomása után íródott. Egy haldokló bizonysága ez az igaz útról. Hadd említsek most egy modernkori bizonyságot, mely szintén egy ember utolsó napjaiban adatott. Amikor Joseph Smith és fivére Hiram elindult Carthage-be, ahol jól tudták, szembe kell nézniük a közelgő mártír halállal. Hiram ezt szavakat olvasta fel, hogy vigaszt nyújtson fivérének. Te hűséges voltál, tehát erőssé tétetsz, és így leülhetsz arra a helyre, melyet atyám palotáiban készítettem el. És most én, Moroni, búcsút mondok. Még nem találkozunk Krisztus ítélőszéke előtt. Pár rövidke vers Eter 12. fejezetéből a Mormon könyve lapjairól. Mielőtt becsukta a könyvet, Hiram behajtotta az oldal sarkát, ahonnan olvasott, ezzel jelölve meg az idők végezetéig azt az örökké való bizonyságot, melyért e két fivér hamarosan meg fog halni. Kezembe tartom most azt a könyvet, azt a példányt, amelyből Hiram akkor olvasott. Az oldal sarkán még mindig látszik a hajtás. Később, amikor már a Carthage börtönbe fogságban voltak, az őrökhöz fordulva Joseph, a proféta, erőteljes bizonyságot tett a Mormon könyve isteni eredetéről. Nem sokkal ezután pisztolygolyók oltották ki e két tanúságtevő életét. A Mormon könyve isteni eredetéről való saját bizonyságom ezernyi eleme közül úgy vélem, hogy ez további bizonyítéka a könyv igaz voltának. A szükség e rémisztő és utolsó óráiban vajon e férfiak káromolták-e volna Istent azzal, hogy életüket, becsületüket és saját örök szabadulásuk keresését továbbra is egy olyan könyvre alapozzák, ezzel együtt pedig egy olyan egyházra és olyan szolgálatra, amelyet a semmiből önmaguk kreáltak volna. Felejtsük most el egy pillanatra, hogy feleségeik hamarosan özvegységre, gyermekeik pedig árvaságra jutnak. Felejtsük el, hogy követőik kicsin csoportja nem sokára otthontalanná, hajléktalanná, és barátok nélkülvé válik, gyermekeik pedig véres lábnyomokat hagynak majd a befagyott folyók jegén és a vad préri földjén. Felejtsük el, hogy rengetegen fognak meghalni, de további sokasságok fognak életbe maradni, akik a föld négy sarkáig közösen azt vallják, hogy tudják a könyv, Mormon könyve és az azt hirdető egyház igaz. Tekintsünk hát el mindentől, és felejjetek erre a kérdésre. A halál óráján vajon úgy lépne-e ez a két férfi örök bírájuk elé, hogy egy olyan könyvből idéznek, és egy olyan könyv szabályon merítenek vigaszt, amely ha nem Isten szava, akkor szélhámosként és sarlatánként bélyegzi meg őket az idők végezetéig? Bizonyos, hogy nem tennék. Készek voltak inkább meghalni, semmit megtagadni a Mormon könyve isteni eredetét és örök igazságát. 179 esztendőn át ezt a könyvet sokan vizsgálgatták és támadták. Megtagadták és ízekre boncolták, célba vették és elemeire szedték úgy, ahogy talán egyetlen más könyvet sem a modernkori vallástörténetben, sőt, talán egyetlen más könyvet sem a teljes vallástörténelemben és a történelemben. És mégis fennáll. Elhibázott elméletek láttak napvilágot eredetét illetően, majd szajkózták őket egy ideig, és végül feledésbe merültek. Ethan Smith-től kezdve Solomon Spaldingig, Joseph Smith hol téveszméktől zavarodott embernek, hol pedig elképesztő lángelmének tartották. E válaszok közül, melyek valljuk be őszintén sokszor valóban nevetségesek és szánalmasak voltak, egyik sem állta ki a vizsgálódás keresztüzét, mivel nem létezik más válasz, mint az, amelyet Joseph adott a könyv ifjú fordítójaként. Ebben saját dédapám mellett állok, aki meglehetős egyszerűséggel azt mondta, egyetlen gonosz ember sem írhatott meg egy ilyen könyvet, és egyetlen jó ember sem írhatta meg, ha csak nem igaz, és nem Istentől kapott parancsot rá. Tanúságomat teszem arról, hogy az ember nem juthat el a hit teljességéhez ebben az utolsó napi munkában. Ennél fogva nem találhat rá a napjainkban oly szükséges béke és vigasz teljességére, amíg be nem fogadja a Mormon könyve és az Úr Jézus Krisztus isteniségét, akiről a könyv bizonyságot tesz. Ha bárki elég balga ahhoz, vagy pedig sikerült annyira félrevezetni, hogy elvessen egy 629 oldalas, eleddig ismeretlen szöveget, mely bővelkedik irodalmi összetettségben, és sémít a fordulatokban, és azt úgy teszi, hogy meg sem kísérli őszintén számot adni ezen oldalak eredetéről, különösen pedig úgy, hogy nem ad számot a Jézus Krisztusról való azon erőteljes tanúságról, és arról a mély lelki hatásról, amelyet a tanúbizonyság idestova olvasók 10 millióra tett, akkor az ilyen ember akár kiválasztott, akár nem, megtévesztés áldozata lett. És ha elhagyja ezt az egyházat, a kijáratot csak is úgy éri el, ha átkúszik a Mormon könyve alatt vagy fölött, vagy pedig elosom mellette. Ilyen értelemben a könyv pontosan az, aminek maga Krisztus mondta, megütközés köve, s botránkozásnak sziklaja, akadály azok útjában, akik nem akarnak hinni. Tanúk, még olyanok is, akik egy időben ellenségesen viseltettek Joseph iránt, mind halálig tanúságukat tették arról, hogy látták az angyalt, és megérintették a lemezeket. Idézem, azokat Isten hatalma mutatta meg nekünk, nem emberé jelentették ki. Ezért tehát biztosan tudjuk, hogy a mű igaz. Nem álltam ott, Lehi vagy Nefi, vagy Járet fivére mellett, amikor átkeltek az óceánon, és letelepedtek egy új világban. Nem hallottam, amikor Benjamin király elmondta angyali szózattal felérő beszédét. Nem prédikáltam megtérést Almával és Amulekkel, és nem voltam tanúja az ártatlan hívők mágia halálának. Nem voltam ott a Nefita sokaságban, akik megérintették a feltámadt Úr sebeit, és nem sirattam Mormonnal és Moronival együtt egy egész civilizáció romba dőlését. Ennek ellenére az e feljegyzésről és azon békességről való bizonyságom, melyet az emberi szívnek nyújt, épp annyira köt engem, és épp annyira megingathatatlan, mint az övék volt. Hozzájuk hasonlatosan én is nevemet adom a világnak, hogy tanúsítsam a világnak mindazt, amit láttam, és hozzájuk hasonlatosan én sem hazudok, Isten tesz erről bizonyságot. Azt kérem, hogy ezt a bizonyságot, amelyet saját esküvnek és hivatalomnak megfelelően a Mormon könyvéről és mindarról teszek, amit a könyv magában foglal, kerüljön feljegyzésre az emberek által a földön, és irattassék fel az angyalok által a mennyben. Remélem, van még néhány évem az utolsó napjaimból, de akár van, akár nincs. Szeretném, ha teljességgel világos lenne, amikor isteni törőszék előtt állok, hogy kijelentettem a világnak a segítségemül hívható legvilágosabb nyelvezeten, hogy a Mormon könyve igaz, hogy úgy jött napvilágra, ahogyan azt Joseph mondta, és hogy azért adatott, hogy boldogságot és reménységet nyújtson a hithűeknek eme utolsó napok szenvedései közepette. Tanúbizonyságon visszhangozza nefiét, aki a könyv egy részét az ő utolsó napjában írta. Hallgassatok ezekre a szavakra, és higgyetek Krisztusban. És ha nem hisztek e szavakban, higgyetek Krisztusban. És ha hisztek Krisztusban, hinni fogtok e szavakban, mert ezek Krisztus szavai. És ezek minden embert arra tanítanak, hogy jót kell tenniük. És ha ezek nem Krisztus szavai, ítéljetek meg magatok, mert Krisztus az utolsó napon hatalommal és nagy dicsőséggel meg fogja nektek mutatni, hogy ezek az ő szavai. Fivéreim és nővéreim, Isten mindig biztonságot nyújt a lélek számára, és a Mormon könyve által napjainkban is ezt teszi. Ne feledjétek Jézus e kijelentését. Aki kincsként őrzi szavam, az nem lesz megtévesztve. És így az utolsó napokban sem szívetek, sem pedig hitetek nem fog cserben hagyni bennetek. Erről teszem komoly bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
We live in perilous times. When many believe we're not accountable to God.
Veszedelmes időkben élünk, amikor sokan úgy hiszik, nem tartoznak felelősséggel Istennek, és nincs kötelezettségük magukkal vagy másokkal szemben, vagyis nem rendelkeznek sáfársággal maguk és mások felett. A világban sokan vannak, akik csak önmaguk javát keresik, akik magukat állítják az első helyre, és akik jobban szeretik az élvezeteket, mint az igaz lelkűséget. Nem hiszik, hogy fivéreik őrzői lennének. Az egyházban azonban úgy hiszük, hogy ezek a sáfárságok szent megbizatások. Nemrégiben egy nagy tiszteletben álló zsidó vezetőkből és rabikból álló csoport látogatott el a Sóstó völgyében álló egyházi létesítményekbe, köztük a Jóléti térre, az Emberbaráti központba, a Családtörténeti központba, valamint az Oker Mountain templom nyílt napjára. Látogatásuk végén Amerika egyik legbefolyásosabb rabbija kifejezésre juttatta érzéseit a látottakkal kapcsolatban. Idézett a Talmudban gyökerező zsidó gondolkodóktól, és rámutatott, hogy az emberek két igen különböző okból végeznek kedves és nagy lelkű szolgálatot. Néhányan azért látogatják a betegeket, segítik a szegényeket és szolgálják embertársaikat, mert úgy hiszik, az helyes, és mások majd viszonozni fogják, és megteszik értük ugyanezt, ha ők kerülnek hasonló helyzetbe. Elmondta, hogy noha mindez jó, és képes gondoskodó közösségeket kialakítani, továbbá nemes indoknak tekinthető, mégis magasztosabb az a motiváció, amikor azért szolgáljuk fel a barátainkat, mert hitünk szerint Isten ezt várja el tőlünk. Kijelentette, hogy látogatása eredményeként úgy hiszi, hogy az utolsó napi szentek azért végeznek jóléti és emberbaráti szolgálatot, illetve a szabadítás munkáját a templomaikban, mert azt szeretnék tenni, amit hitük szerint Istennek tetsző. E felelősség érzését, melyet magába foglal az Isten szeretetére adott első nagy parancsolat, így jellemezte valaki. Engedelmesség, aki nem kényszeríthetőnek. Azért próbáljuk azt tenni, ami helyes, mert szeretjük mennyei atyánkat, és szeretnénk a kedvében járni, nem pedig azért, mert valaki kényszerít az engedelmességre. A mennybeli háború azt követően tört ki, hogy Sátán előállt a tervével, amely mindenkit az ő elképzelései követésére kényszerített volna. Tervét elvetették. Ennek következtében megvan az erkölcsi önrendelkezésünk és a szabadságunk, hogy megválasszuk mostani életünk útját. Ugyanakkor felelősséggel is tartozunk eme önrendelkezésért. Az Úr azt mondta, hogy mindannyian felelősségre leszünk vonva saját bűneinkért az ítélet napján. A felelősség és a sáfárság tantételeinek nagy jelentősége van tanunkban. Az egyházban a sáfárság nem korlátozódik időleges megbízásra vagy felelősségre. Spencer W. Kimball elnök ezt tanította. Sáfárok vagyunk saját életünk, saját testünk, elménk, családunk és javaink felett. A hithű sáfár igaz uralmat gyakorol, gondját viseli annak, ami az övé, valamint gondoskodik a szegényekről és a szükségetlátókról. Noha a sáfárságnak sok területe van, ma kettőről fogok beszélni. Az első a saját magunk és családunk feletti sáfárság, a második pedig a szegények és nélkülözők iránti felelősségünk. Az Úr gyakran beszélt a földdel kapcsolatos példázatokban, amikor a felelősségről és a sáfárságról tanított. Kiskoromban minden nyáron ellátogattam a nagyszüleim farmjára. Házukban nem volt se elektromos áram, se folyóvíz, se csatorna. Volt azonban egy kis forrás a házi kójuk közelében. A forrásból egy tiszta vízű tavacska keletkezett. Naponta többször is lejártam oda a nagymamámmal, hogy segítsek vizet hordani a házba, melyet ivásra, főzésre, fürdésre és mosásra használhattunk. Nagyszüleim szerették ezt az életet adó forrást, és különleges óvintézkedéseket tettek a megóvására. Sok-sok évvel később, amikor nagyapám a 90-es évei elején járt, már nem lakott a birtokon, mert nem tudta karbantartani vagy felügyelni. Egyszer elvittem őt autóval a hőnszeretett farmra. Amilyen nagy várakozással tekintett a látogatás elé, olyan csalódott lett, amikor látta, hogy a forrást óvó kerítés megrongálódott, a tehenek pedig tönkretették a forrást, így a drága, tiszta forrásvíz meglehetően szennyezetté vált. Felzaklatta a kár és a szennyeződés. Számára ez egy olyan megbízatás áthágása volt, amelynek pedig tevékeny éveiben mindvégig eleget tett. Valahogy úgy érezte, hogy nem óvtak előképpen azt az életet adó forrást, mely egykor oly sokat jelentett számára. Csak úgy, ahogy a tiszta forrás is beszennyeződött, amikor nem kapott megfelelő védelmet, olyan időben élünk, amikor az erény és az erkölcsi tisztaság sem élvez megfelelő védelmet. Az emberek nem tisztelik a személyes erkölcsösség örök jelentőségét. Szerető mennyei atyánk biztosította számunkra annak módját, hogy lélekgyermekeit e világra hozzuk, hogy maradéktalanul beteljesítsék teremtésük célját. Azt az utasítást adta, hogy az élet forrását tisztán kell tartani, ahogyan a farmon fakadt csodás forrást is óvni kellett, hogy fenntartsa az életet. Ez az egyik oka annak, hogy az erény és az erkölcsi tisztaság miért olyan fontos mennyei atyánk tervében. Nagyapám feldoltságát látva helyreállítottuk a beszennyezett forrást az eredeti szépségébe és tisztaságába. Az Úr Jézus Krisztus szolgáiként szent felelősségünk tanítani az ő erkölcsi normáját, mely minden gyermekére ugyanúgy vonatkozik. Amikor gondolataink vagy tetteink tisztátalanok, megszegjük az Úr normáját, aki ezt mondta, a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekinthetek a bűnre. Néhányan megpróbálják kimagyarázni viselkedésüket. John Holmes egyik versében egy öreg hajóás az észszerűsítésgetésről tanít egy fiatalembernek. A fiatalember megtanulja, hogy a hajóépítés esetében a hajónak úsznia kell, az óceánnak nem tudsz magyarázkodni. Valaki azt mondta, hogy ami egy bizonyos városban történik, az a városon belül marad. Tetszik a utahi Siver megyében megyében álló tábla, amelyen ez áll. Ami Sevier megyében történik, megoszthatod a barátaiddal. Amikor felismerjük, hogy elszámolással tartozunk Istennek, akkor látni fogjuk, milyen ostobaság is magyarázkodni. A magyarázkodók azokra a kisgyermekekre emlékeztetnek, akik szemüket eltakarva bizonyosak abban, hogy ha ők nem látnak minket, mi sem látjuk őket. Azt javasolom, képzeljük el, hogy tetteinktől be kell számolnunk a szabadítónak, és akkor minden magyarázkodásunkat az igazságnak megfelelő fényben fogjuk látni. Tudjuk, hogy vannak, akik már cselekedtek olyasmit, ami ellenkezik az erkölcsösség e szent normájával. Kérlek titeket, értsétek meg, hogy a szabadító engesztelése által mindenki megbánhatja bűneit, és a forráshoz hasonlóan visszatérhet egykori tiszta állapotába. A bűnbánat nehéz dolog. Megtört szívet és töredelmes lelket kíván. De amikor valaki igaz lelkűen végigjárja a bűnbánat lépéseit, igaznak bizonyulnak számára almaszavai, melyeket Koriantonhoz intézett, aki erkölcsi vétekbe esett. És most, fiam, azt szeretném, ha nem engednéd, hogy tovább nyugtalanítsanak téged ezek a dolgok, és csak azt engednéd, hogy a bűneid nyugtalanítsanak, azzal a nyugtalansággal, amely a bűnbánathoz visz le téged. A szabadító ezt mondta: íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Családunk iránti felelősségünkkel kapcsolatban néhányan azt tanították, hogy amikor majd jelentést teszünk a szabadítónak, és arra kér, hogy számoljunk be földi felelősségeinkről, két fontos kérdés se a házastársunkkal való kapcsolatunkat és egyes gyermekeinket illetően hangzik majd el. Könnyű helytelen fontossági sorrendet felállítanunk. Kötelesünk biztosítani gyermekeink fizikai biztonságát és jólétét. Néhány szülő azonban indokolatlan fontosságot tulajdonít a fizikai és anyagi javaknak. Vannak, akik alig tesznek erőfeszítéseket azért, hogy gyermekeiket elhalmozzák Jézus Krisztus evangéliumával. Ne feledjétek, hogy az otthoni vallásgyakorlat épp olyan fontos, mint az étel, a ruházat és a fedél biztosítása. A szülők segíthetnek gyermekeiknek, hogy felismerjék és fejlesszék tehetségeiket. Felelősséggel tartozunk a kapott tehetségeinkért. Az olyan gyermek, akiket nem tanítják meg, hogy el kell számolniuk idejükkel és tehetségeikkel, fokozódóan ki vannak téve a világot olyannyira átható ostobaságnak és hamis lelkűségnek. A család kiáltvány figyelmezteti azokat, akik nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt. A második sávfárság a szegényekről és a szükségetlátókról való gondoskodás. Ez szinte mindannyiunkra vonatkozik, valamikor az életünk során az Úr arra ingyenlő intései, hogy a szükségetlátók sávfárai vagyunk, talán a legerőteljesebb nyelvezete jelenik meg a Szentírásokban. Ha bárki vesz az általam alkotott bőségből, és részéből nem ad a szegényeknek és a szűkölködőknek, akkor ő a gonoszokkal együtt pokolban emeli majd fel tekintetét gyötrelemben. Elszámolási kötelességgel tartozunk sávfárként az Úr által biztosított földi áldásokat illetően. A korábban említett zsidó vezetőkre különösen nagy hatást tett a bőjt és a nagylekű bőjti felajánlás fizetésének tantétele. Igen, figyelemre méltónak tartották, hogy az egyháztagok világszerte havonta bőjtölnek, majd pedig önkéntes felajánlást tesznek a szükséget látók javára. Amikor a rabik ellátogattak a jóléti térre, megérintette őket, hogy tagjaink még a nehéz gazdasági helyzetben is bőkezően adakoznak a szegények és a szükséget látok javára, mert aggódnak a sokak által tapasztalt kihívások miatt. Emlékszem, amikor elhívtak püspökké, elődöm, Russell Johnson püspök figyelmeztetett, hogy legyek igen körültekintő, amikor valamit kérek az egyháztagoktól. Ezt mondta, néhányan minden javaslatot komolyan vesznek majd, még ha nagy áldozatot is kell hozniuk. Megemlített egy 80-as éveiben járó özvegyasszony, aki hosszú betegségeik során ápolta férjét és fiát, mielőtt elhunytak. Johnson püspök elmondta, hogy szerény jövedelme ellenére az asszony mindig megpróbált eleget tenni minden felkérésének. Később magam is láttam, hogy igaza van. Minden alkalommal, amikor adományt vagy szolgálatot kértem valakinek a megáldására, gyakran Sarah volt az első, aki jelentkezett. Egy szombati napon egy másik nőtestvér e szavakkal telefonált. Püspök, gyere gyorsan, menj meg Sarah-t! A nő elmondta, hogy a 80 éves Sarah éppen egy létre tetején áll, és az ő eresz csatornáját tisztogatja. A nőtestvér halálra rémült, hogy Sarah esetleg leesik, és szerette volna, ha a püspök közbeavatkozik. Ezzel persze nem azt mondom, hogy mindenki lehet, vagy legyen olyan, mint Sarah. Néhányoknak bűntudatok van amiatt, hogy nem tudnak azonnal eleget tenni minden szükségletnek. Szeretem azt az idézetet, melyet Neil Maxwell Elder gyakorta idézett. Életem nem képes tettekre váltani mindazon igényeit, akik iránt szívem készségesen dobban. Benjamin király ezt tanította. Figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat bölcsen és rendben tegyétek, mert nem szükséges, hogy egy ember gyorsabban fusson, mint ahogy az ereje engedi. De hozzátette, hogy szorgalmasnak kell lenni. Szívem örvendez, amikor egyházszerte azt látom, hogy a szentek megtesznek minden tőlük telhetőt azért, hogy krisztusi szolgálatot nyújtsanak, ahol csak kell. A tagok hozzájárulásainak köszönhetően az egyház csendben és gyorsan, csinnadrata nélkül tud reagálni a világ számos pontján mutatkozó szükségletekre. Az egyház már is jelen van, hogy segítséget nyújtson a Fülöp-szigeteken, a Csendes-óceáni szigeteken és Indonéziában. Tavaly egyházunk tagjai összefogtak a Gustav hurikán kapcsán. Az egyház szorosan együttműködött az emberbaráti szervezettel, melyet harmadik Martin Luther King vezet. King úr később ellátogatott Salt Lake City és ezt mondta. Eredetileg azzal a célja jöttem, hogy nagyra becsülésemet fejezzem ki az egyháznak emberbaráti támogatásukért, de hamarosan megláttam, hogy az önök személyiségének lényege ennél sokkal mélyebben keresendő. Az emberbaráti központot, a jóléti teret és a templomi nyílt napokat látva most már jobban megértem, miért is teszik mindazt, amit tesznek. Minden sáfárságunkban, fáradozásainkban Jézus Krisztus követjük. Megpróbáljuk megtenni azt, amire ő, mint tanításaival, mint példájával kért. Teljes szívünkből nagyra becsülésünket fejezzük ki az egyház tagságának, a nagylelkű felajánlásaikért és a krisztusi szolgálatukért. És Ajás a bőtről, az éhezők táplálásáról és a mezítelenek felruházásáról szólva e megindító szavakat mondta. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Majd pedig így folytatta, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, akkor vezérel téged az Úr szüntelen, és olyan leszel, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépíted az emberöltők alapzatait. Remélem, hogy mindannyian áttekintjük egyenként és családként is, hogy milyen sáfárságokért vagyunk felelősek. Imádkozom azért, hogy mindezt azzal a tudattal tegyük, hogy végső elszámolási kötelezettséggel tartozunk Istennek, valamint, hogy életünk során engedelmeskedjünk a ki nem kényszeríthetőnek. Hálás vagyok szerető és hithű profétánk tanácsáért, hogy szolgáljuk és mentsük meg a szükséget szenvedőket. Ha követjük tanácsát, tudom, hogy méltók leszünk az Úr eme ígéretére. És aki hűséges, igaz és bölcs sáfárnak találtatik, az bemegy Urának örömébe, és örök életet örököl. Tanúságomat teszem e szent igazságról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
As the Savior's earthly ministry drew to a close, he appeared as a resurrected being.
Földi szolgálatának végéhez közeledvén a szabadító feltámadott lényként megjelent az ő apostolainak. Az akkor nekik adott megbízatás megegyezik azzal, amit hozzátok a felnövekvő nemzedékhez intéz. Elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 1974. április 6-án az egyház egy új profétát támogatott, Spencer W. Kimball elnököt. Én ugyanaznap kaptam meg elhívást, hogy teljes idejű misszionárusként Finnországban szolgáljak. Akkor még nem tudtam, hogy Kimball elnök éppen azon a héten adott át egy történelmi fontosságú üzenetet az egyház általános felhatalmazottjainak és térségi képviselőinek. Később megtudtam, hogy ebben a bizonyos beszédben Kimball elnök látnoki módon felvázolta, hogy az egyház miként fogja beteljesíteni a szabadító felhívását, miszerint minden népeket tanítvánnyá tegyetek. Kimball elnök az egyház összes tagját felszólította, hogy nyújtsa meg a lépéseit és szélesítse ki a jövőképét. Kérte, hogy minden érdemes fiatal férfi készüljön fel, hogy dicséretre méltó teljes idejű missziót szolgáljon. Az egyháztagokat minden országban arra biztatta, hogy készüljenek fel saját misszionárusaik ellátására, majd felszólította minden rátermett férfit, hogy segítsen a 12-eknek eljutni a világ minden tájára és megnyitni a kapukat. Ebben az 1974-ben elhangzott beszédében Kimball elnök azt is elmondta, hogy az egyház abban az évben 3,3 millió tagot számlált, 18.600-an szolgáltak teljes idejű missziót, és 663 szöveg volt. Felszólított bennünket, hogy legyünk még jobbak, és arra kért, hogy változtassuk meg a szemléletünket, és tágítsuk ki a jövőképünket. Erre adott válaszként mi egyháztagok a családjainkban, úrvacsora gyűléseinken és szövegkonferenciánkon elkezdtünk rendszeresen imádkozni azért, hogy a nemzetek vezetőinek szíve meglágyuljon, a kapuk pedig megnyíljanak a misszionárusaink előtt. Az egyháztagok egyre világosabban kezdték látni az evangélium megosztás iránti felelősségüket. Fiatal férfiaink előreléptek, és misszionáriusok nagyszerű serege gyűlt össze. Tanév voltunk annak, ahogy Kimball elnök látomása beteljesedik. Finnországi szolgálatom alatt megtudtam, hogy misszióelnökön felesége, Lea Mahoney nőtestvér finn származású. Fiatal lányként egy Viipuri nevű városban nőtt fel Finnország keleti részén. Amikor a II. Világháború elérte Finnországot és a környező vidékeket, családjával elhagyták otthonukat. Viipuri a Szovjetunió részévé vált, a neve pedig Viborgra változott. Zóna konferenciáinkon Mahoney nőtestvér mesélt nekünk azokról, akik Viporiban maradtak, és azon vágyára, hogy elvihesse nekik az evangéliumot. Kimball elnök felhívása után egyesült erővel imádkoztunk azért, hogy a szóban forgó nemzet vezetőjének szíve meglágyuljon, és az evangéliumot el lehessen vinni a Szovjetunió népének is. Gyakran elmentünk a finn-szovjet határhoz, és az őrtornyokat látva azon tűnődtünk, vajon kik lesznek azok a bátor fiatal férfiak és nők, akik majd átlépik a határt, hogy elvigyék az evangéliumot ott élő orosz embereknek is. Be kell vallanom, hogy ez akkor lehetetlen feladatnak tűnt. 3 évvel ezelőtt Erik fiunk missziós elhívást kapott, hogy az oroszországi Szentpétervár misszióban szolgáljon. Az első hazaküldött levelében valami ilyesmit írt. Kedves anya és apa, kiküldtek az első oroszországi városomba. Apa, te már lehet, hogy hallottál róla. Viborgnak hívják, bár régen egy finn város volt, és Viipuri volt a neve. Szemembe könnyek szöktek, mikor rájöttem, hogy a fiam abban a városban szolgált, amiért mintegy 32 évvel ezelőtt imádkoztunk. Erik egy kápolnát és egy gyülekezetnyi hithű szentet talált ott. Azon a helyen élt és szolgált, ami fiatal férfiként számomra elérhetetlennek tűnt. Sok évvel ezelőtt nem tudtam, hogy amikor a határok megnyitásaért és a majdan ott szolgáló misszionárisokért imádkoztunk, a saját fiunkért imádkoztam. Számotokra, a felnövekvő nemzeték számára azonban az talán még fontosabb, hogy Erik fiunk nem is tudta, hogy ő és társai voltak a válasz a több ezer hithű szent oly sok évvel ezelőtti imáira. Napjainkban ti, a felnövekvő nemzedék töltitek be ezt a jövendőlést, hogy Isten igazsága előre fog haladni nyíltan, nemesen és függetlenül, míg minden kontinensre behatol, minden éghajlatra ellátogat, minden országon végig söpör, és minden fülben elhangzik, míg Isten céljai megvalósulnak, és a nagy Jehova azt mondja, a munka elvégeztetett. Kimball elnök 35 évvel ezelőtti látnoki utasítása óta az egyháztagság száma 13,5 millióra emelkedett, jelenleg 52 ezer misszionárius szolgál, és jönnek több mint 2800 szöveke van. Kik azok a szőlőskertben szolgálók, akik létrehozták ezt a bámulatos művet és csodát? Természetesen azok a proféták és apostolok, akik ma itt ülnek előttünk. De említhetném azokat a csodálatos szövegelnököket és püspököket is, akik oly hithűen szolgáltak. Vagy például a szüleiteket, az apákat és anyákat, nagynéniket és nagybácsikat, fivéreket és nővéreket, akik ma ott ülnek mellettetek a felnövekvő nemzedék tagjai mellett. Mindennél fontosabb azonban az a tény, hogy miközben igyekszünk elvinni az evangéliumot minden nemzetnek, még mindig csupán a felcínt karcoljuk. És most átadjuk a stafétabotot egy új nemzedéknek. A szabadító az ő profétáján, Thomas S. Monzonon keresztül újította meg ezt a felhívást, amikor kijelentette. Az alaphangot Urunk és szabadítónk adta meg, aki a misszionárisok nagyszerű seregének vezéreként áll világszerte. Feltámadása után megjelent az ő 11 tanítványának. Olyan tanácsot, kinyilatkoztatást, figyelmeztetést adhatott volna nekik, amilyet csak szeretett volna. De mit is mondott? Megtalálható a Máté 28:18-20-ban, ezt mondta. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én megparancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Monzon elnök így folytatta. Micsoda ígéret! Ha igenlően válaszolunk e szent hívásra, erre az Istentől kapott megbízatásra, az Úr megígéri, hogy a világ végezetéig mindig velünk lesz. Nem hiszem, hogy létezik ennél nagyszerűbb ígéret. A Mormon könyvében a napjainkban betöltendő feladatunkról Jákob a szelíd és a vad olajfa példázatával szólt. Indulj hát, és hívd szolgákat, hogy szorgalmasan dolgozhassunk, szívvel lélekkel a kertben, hogy elékészíthessük az utat, hogy ismét hozhassak természetes gyümölcsöt, mely természetes gyümölcs jó és igen értékes, felülmúlva minden más gyümölcsöt. Induljunk tehát, és dolgozzunk szívvel, lélekkel, ezen utolsó alkalommal, mert íme, közeleg a vég, és ez az utolsó alkalom, hogy megmetszem a kertemet. A szabadító hívása nektek, a felnövekvő nemzedéknek szól. Érdemes, felkészült és hithű fiatal férfiakat és nőket kér, akik hallgatnak a próféta hangjára, és akik a szabadítóhoz hasonlóan előrelépnek és azt mondják, itt vagyok, küldj engem. A szükség még soha nem volt ennél nagyobb, mező még soha nem volt ennél fehérebb. Most, az utolsó időkben hívtak el benneteket. Nincs nagyobb elhívás vagy nagyszerűbb munka, mint tanítványokká tenni minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ünnepélyesen hirdetem, és bizonyságom teszem arról, hogy a mennyek nyitva állnak. Isten nem csak régen, hanem ma is szól hozzánk. Fia, Jézus Krisztus él, és arra kér benneteket is, amire ősi apostolait, Pétert és Andrást kérte. Kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Válaszoljatok rá úgy, ahogy azt ők tették. Hálóitokat azonnal hátrahagyva, kövessétek őt. Azért imádkozom, hogy ti, e felnövekvő nemzedék, kiálljatok az igazságért és az igaz lelkűségért, és megértsétek szent hívásotokat, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet. Jézus Krisztus nevében, ámen.
A kórus és a gyülekezet most együtt elénekli az Izrael nagy reménysége című himnuszt. Az ének után Dale G. Renland és Michael T. Ringwood elder szól hozzánk a 70-ektől. Őket Joseph W. Sitati elder követi a 70-ektől. Sitati elder beszéde után D. Todd Christopherson eldert hallgathatjuk meg, a 12 apostol kórumának tagját.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of
Jesus. Ez az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciája.
In December 1967, the first successful heart transplant was performed in Cape Town, South Africa.
1967 decemberében a dél-afrikai fogvárosban végrehajtották az első sikeres szívátültetést. Az eltávolították a haldokló beteg szívét, majd helyére beültettek egy elhunyt adományozó egészséges szívét. Azóta világszerte több mint 75 ezer szívátültetést végeztek el. Szívátültetéskor a test idegenként azonosítja az életmentő új szívet, és támadásba lendül ellene. Ha ellenőrizhetetlenül hagyjuk a folyamatot, a test természetes reakciója kilöki az új szívet, és így a beteg meghal. Gyógyszeres kezeléssel el lehet folytani ezt a természetes reakciót, de ezeket napról napra pontosan be kell szedni. Közben pedig folyamatosan figyelni kell az új szív állapotát. Időnként szövettani vizsgálatra kerül sor, mikor is mikroszkóp alatt megvizsgálják a szív egy parányi biológiai szövetét. Ha kilöködésre utaló jeleket fedeznek fel, akkor változtatnak a gyógyszeres kezelésem. Ha a kilöködés folyamatát idejével leleplezik, akkor még megelőzhető a halál. Meglepő módon egyes szívátültetett betegek egy idő után félváró veszik a kapott utasításokat. Időnként nem veszik be a gyógyszereket, és a kelleténél ritkábban mennek vissza kontrollvizsgálatra. Mivel jól érzik magukat, azt hiszik, minden rendben van. Ez a szűk látókörű viselkedés gyakran veszélyébe sodorja őket, és megrövidíti az életüket. A szívátültetés akár évekkel is meghosszabbíthatja azok életét, akikre szívelégtelenségük miatt közeli halál vár. Bár a Time magazin 1967-ben a végső operációnak nevezte a szívátültetést, ez még nem mindig az. A végső operációt nem a fizikai, hanem a lelki értelembe vett hatalmas szívbéli változás jelenti. Ezen a végső operáción, ezen a lelki szívbéli változáson Krisztus engesztelése folytán, és az evangélium törvényeinek, valamint szertartásainak való engedelmesség által mehetünk át. Vétkeink következtében lelki szívünk megbetegedett és megkeményedett, ezért ki vagyunk téve a lelki halálnak és a mennyei atyánktól való különválásnak. Az Úr elmagyarázta, milyen operációra van szükségünk. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. A szívátültetett betegek esetéhez hasonlóan azonban a lelki értelembe vett hatalmas szívbéli változás is csupán a kezdet. Szükség van a bűnbánatra, a keresztelkedésre és a konfirmációra, de ezek nem elengedők. Ha mindvégig ki akarunk tartani, akkor ugyanolyan, ha nem nagyobb figyelmet kell szentelni a lelki értelembe vett megváltozott szívnek, mint amit fizikailag ültettek át. Csak így találnak majd minket ártatlanak az ítélet idején. A mindvégi kitartás kihívást jelenthet számunkra, mert a természetes ember hajlik rá, hogy elutasítsa, kilökje a lelkileg megváltozott szívet, és hagyja megkeménykedni. Az Úr nem hiába figyelmeztetett, még azok is vigyázzanak, akik megszenteltettek. Mindannyian ismerünk olyanokat, akiknél megtörtént ez a hatalmas szívbéli változás, de aztán engedtek a természetes embernek. Egy idő után félváró vették a hódolatot és az Isten iránti odaadást, még végül megkeménykedett a szívük, és kockára tették örök szabadulásukat. Azoknak az embereknek az élete, akiket Mózes fiainak prédikációja térített meg, segít meglátnunk, hogyan kerülhetjük el a hatalmas szívbéli változást megtapasztalt lelki szív kilöködését. Azt olvassuk róluk, hogy akik eljutottak az igazság megismeréséhez, Ammonnak és testvéreinek prédikálása által, és az Úrhoz tértek, azok soha nem távolodtak el. Vajon hogy sikerült mindvégig kitartaniuk? Tudjuk, hogy Isten valamint az emberek iránti buzgóságuk és megkülönböztette őket, mert minden dologban tökéletesen tisztességesek és egyenes derekúak voltak, és szilárdak a Krisztusba vetett hitben, méghozzá mindvégig. Isten iránti buzgóságuk valószínűleg azt tükrözi, hogy igyekeztek Isten kedvében járni, és odaadóan őszinte érzésekkel telve hódolni neki. Az emberek iránti buzgóságuk azt sugallja, hogy lelkesen szerettek volna segíteni és szolgálni. A minden dologban való egyenesség és tisztesség arra enged következtetni, hogy szilárdan ragaszkodtak szövetségeikhez, és nem próbáltak észszerűsíteni az Isten vagy ember iránti kötelezettségeiket. Azt is tudjuk, hogy otthonaikban az evangéliumra tanították a gyermekeiket. Ezen felül még azt is olvashatjuk róluk,
hogy eltemették a harci fegyvereiket, és ezzel eltávolították maguktól a kísértéseket. Bizonyára gyakran felmérték lelkileg megváltozott szívük állapotát. Nem csak feltételezték, hogy minden rendben van, megváltozott szívüket képletesen vizsgálatnak vetve alá fel tudták ismerni a megkeménykedés vagy a kilökődés korai jeleit. A fiatalabb Alma olyan kérdések sorát teszi fel Amon népének, amelyek képletesen szólva szövetmintát vesznek a lelkileg megváltozott szívből. Azt kérdezi, ha megtapasztaltatok már egy szívbéli változást, és ha éreztétek már úgy, hogy a megváltó szeretet szeretnétek énekelni, akkor azt kérdezem, hogy tudtok-e most úgy érezni? Majd megkérdezi tőlük, hogy elég alázatosak voltak-e, mentesek a kevésségtől és az irítségtől, és kedvesek voltak-e a felebarátaikhoz. Az ehhez hasonló kérdések őszinte megválaszolásával mi is idejében kiigazíthatjuk lépteinket, ha letértünk volna a szűk és keskeny ösvényről, és pontosan betarthatjuk a szövetségeinket. 1980-ban családommal elköltöztünk, szembe azzal a kórházzal, ahol gyakorlaton voltam. Minden nap dolgoztam, még vasárnap is. Vasárnap délután 2-re végeztem, akkor még csatlakozhattam a feleségemhez és a lányomhoz, és együtt indulhattunk a 2:30-kor kezdődő egyházi gyűlésekre. Szakmai gyakorlatom első évének vége felé az egyik vasárnap tudtam, hogy valószínűleg végezni fogok 2-ig. Ám azzal is tisztában voltam, hogyha csak egy kicsit is tovább ott maradok a kórházban, akkor a feleségem és a lányom nélkülem mennek el. Így végre hazasétálhatok és szundíthatok egyet, amire már nagyon szükségem volt. Szégyenkezve mondom, hogy pontosan így tettem. Megvártam, míg 2:45 nem lesz, lassan hazasétáltam és ledőltem a díványra, remélve, hogy aludhatok egy jót. De nem jött álom a szememre. Valami zavart és aggasztott. Mindig is szerettem eljárni az egyházba. Vajon ezen a napon miért nincs meg bennem a bizonyság tüze, a korábban érzett lelkesedés? Nem kellett sokáig töprengenem, hogy rájöjjek. Az időbeosztásom miatt kezdtem félváról venni az imát és a szentírás tanulmányozást. Reggel felkelten elmondtam az imámat, majd munkába mentem. Aztán a nappalból éjszaka lett, majd újra nappal, és én gyakran csak másnap késő este értem haza. Olyan fáradt voltam, hogy elaludtam, mielőtt imádkozhattam, vagy akár egyetlen verset is elolvashattam volna a szentírásokból. Másnap reggel aztán kezdődött minden előről. A baj tehát onnan ered, hogy nem tettem meg az ahhoz szükséges alapvető dolgokat, hogy megóvjam a hatalmas változáson átesett szívemet a kővédermedéstől. Felkeltem a diványról, letérdeltem és megbocsátásért könyörögtem Istenhez. Megígértem mennyei atyámnak, hogy megváltozok. Másnap bevittem a kórházba Mormon könyv egy példányát. Mindennapi tennivalóim között azóta állandóan ott van két dolog. Az ima, legalább reggel és este, valamint a szentírás olvasás. Időnként már éjfélre járt, amikor eszembe jutott, hogy gyorsan keresnem kell egy félreeső helyet, ahol imádkozhatok. Voltak olyan napok, amikor igen rövidre sikerült a szentírás tanulmányozásom. Azt is megértem mennyei atyámnak, hogy akkor is mindig megpróbálok eljutni az egyházi gyűlésekre, nem tudok végig ott maradni. Lelkesedésem néhány hét leforgás alatt visszatért, és éreztem, hogy újra hevesen ég bennem a bizonyság tüze. Megígértem, és körülményektől függetlenül soha többé nem esek bele abba a halálos lelki csapdába, hogy félváról veszem ezeket a látszólag apró cselekedeteket, és ezzel kockára teszem az örökkévaló természettel bíró dolgokat. A mindvégig kitartáshoz igyekeznünk kell Isten kedvébe járni, és odaadóan érzésekkel telve kell hódolnunk neki. Ez azt jelenti, hogy az imával, a szentírások olvasásával, a hetenkénti úrvacsoravétellel, valamint azzal, hogy állandó társunkról tudhatjuk a szent lelket, fenntartjuk magunknak a Jézus Krisztusba vetett hitet. Tevékenyen segítenünk és szolgálnunk kell az embereket, és meg kell osztanunk velük az evangéliumot. Az otthonunkban Krisztusról kell beszélnünk, őbenne kell örvendeznünk, és őróla kell prédikálnunk, hogy gyermekeink velük együtt vágyjanak arra, hogy alkalmazzák életükbe az engesztelést. Be kell azonosítanunk, és jó messzire el kell távolítani magunktól azokat a kísértéseket, amelyek oly könnyen zaklatnak minket. Végül pedig gyakran kell szövettani vizsgálatot végeznünk a szívünkön, mely hatalmas változáson esett át, és a megkeményedés első jeleire meg kell fordítanunk a folyamatot. Kélek benneteket, gondoljátok át, milyen állapot van a ti változáson átesett szívetek. Észrevesztek-e bármilyen elutasító kilöködést? A természetes ember hajlamai miatt esetleg kezdtek-e félváról venni dolgokat? Ha igen, akkor ti is találjátok egy helyet, ahol letérdelhettek. Ne felejtsetek el, hogy több forró kockán e földön eltöltött néhány halandó évnél. Ne kockáztassátok tartjátok meg a végső operáció gyümölcseinek, az örök szabadulásnak és a felmagasztosulásnak az elvesztését. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Over the past several months I have been drawn repeatedly to a passage.
Hónapokban újra és újra megragadta a figyelmemet egy szentírás rész, amelyet Hélamán 6. fejezetében található. És így látjuk, hogy az Úr elkezdte kitölteni lelkét a lámánitákra az iránti készségük és hajlandóságuk miatt, hogy higgyenek a szavaiban. Személyes szentírás tanulmányozásom során ez a vers mélyen megérintette a szívemet, és heteken át elgondolkoztatott. Feltettem magamnak a kérdést, vajon én készséges vagyok-e abban, hogy elhiggyem Isten szavát? És miért voltak oly készségesek ezek a lámánita megtértek abban, hogy higgyenek? Mi történt, ami miatt ez a gyűlölettel és hitetlenséggel teli nép egyszer csak készségesen hajlandó volt elhinni Isten szavát? Egy igencsak figyelemreméltő évben történt mindaz, ami elindította bennünk ezt a változást. A bírák kormányzásának 62. évében 8000 lámánita tért meg Zarahemlában, amikor Nefi és Lehi hatalommal és felhatalmazással beszélt hozzájuk, mert megadatott nekik, hogy mit tanítsanak. További 300-an egy olyan csoda megtapasztalás által tértek meg, amikor egy hangot hallottak, mely a lelkükig hatolt. Ez a 300 ember eredetileg azért ment oda, hogy megölje a börtönbe zárt Nefit és Lehit, és végül azon vették észre magukat, hogy Isten szólítják, amikor Aminadáb, aki egykor Nefita volt, de elszakadt az egyháztól, felidézve emlékei, tudatta velük, hogy addig kell imádkozniuk, amíg nem hisznek Krisztusban. Sok lámánita pedig ennek a 300 embernek a bizonságtétele folytán tért meg, mert szolgálva népüket kijelentették nekik, hogy mit láttak és mit hallottak. A 62. évről szóló beszámoló ezzel a megalapítással zárul. Megtörténtek mindezek a dolgok, és a lámániták, a legnagyobb részük igaz lelkű néppé váltak. Megtérésük mélységét mutatja, hogy ezek a lámániták felhagyták a nefiták elleni gyűlöletükkel, és letették a harci fegyvereiket. Szilárdak és álhatatosak voltak a hitükben, betartották a parancsolatokat, igazságban egyenes derékkal jártak, és növekedtek Istenük ismeretében. Mégis leginkább az fogott meg bennük, hogy készségesen hajlandók voltak hinni Isten szavában. Szerintem ez a készséges hajlandóság vezette őket oda, hogy még bőségesebben kiáradjon rájuk a lélek, és ez segített nekik mindvégig kitartani a hitben. Sajnos ugyanebben az időszakban a nefiták nagyobb része megkeményítette a szívét, megátalkodottá és nagyon gonosszá váltak. Pontosan annak ellenkezője történt a nefitákkal, mint ami a lámániták megtapasztaltak. Szívük keménysége a lélek visszahúzódásához vezetett, míg a lámániták szívének látsága a lélek kiáradását eredményezte. Amikor elgondolkoztam azon, hogy mi okozta ezt a hatalmas szívbéli változást a lámánitáknál, rájöttem, hogy a szív látságából fakadóan lehetünk készségesen hajlandók arra, hogy higgyünk Isten szavában. Olyan szívből fakad ez, mely érzékenyé vált a Szentlélekre. Olyan szívből, mely képes szeretni. Olyan szívből, mely megköti és megtartja a szent szövetségeket. Olyan szívből fakad, mely meglágyított és átjár Krisztus engesztelésének hatalma. A hit iránti készséget mások is példázák, például Nefi és Lehi, akiknek az Úr meglágyította a szívét. Apjuk Hélamán azért adta nekik ezt a nevet, hogy atyáik hitére emlékeztesse őket. Közöttük is sokan vannak olyanok, akik a hit örökségét olyan ősök nevében őrizzük, akiknek szíve lágy volt, és készségesen hittek Isten szavában. Olyanok, mint például az ükapám Ephraim K. Hanks, aki miután megtudta, hogy bátyja a mormonokhoz szegődött, elhatározta, hogy hazahozza. Azonban nem sokkal azután, hogy hallotta, miért is lepődnénk meg ezen, amint bántja bizonyságot tesz Joseph Smithről és a visszaállított evangéliumról, Ephraim Nauvooba költözött, és megkeresztelkedett. Áldottak vagyunk, hogy szentírásokban másokról is olvashatunk, akik megtanítják nekünk, hogyan tegyünk szert a hit iránti készséges hajlandóságra. Lehi, fia Nefi is ezt példázza. Apja Jeruzsálem pusztulására szóló tanítását hallva első dolga az volt, hogy addig fohászkodott az Úrhoz, míg nem elég lágy lett a szíve ahhoz, hogy apjának minden szavát elhiggye. Az Úr aztán közvetlenül Nefihez is szólt, mondván, áldott vagy te Nefi hited miatt, mert szorgalmasan, alázatos szívvel kerestél engem. Nefi megtanítja nekünk a vágy és a szorgalom fontosságát, a parancsolatok betartása és az Istenhez való fohászkodás terén, hogy aztán mi is készségesen mondhassuk, megyek és megteszem. Én ostól megtanulhatjuk, mennyire fontos engednünk, hogy Isten szavai mélyen a szívünkbe vésődjenek egészen addig, amíg az igazságra nem éhezik a szívünk. Akkor hiszünk majd készségesen, amikor Isten szava a szívünkbe íródott. Lamoni apjának példájából megtudjuk, hogy azért annyira fontos, hogy a szívünk lágy legyen, mert akkor készen áll a változásra. Lamoni apja akár királysága feléről is lemondott volna Ammon javára viszonzásul az életéért. Miután Ammon csak annyit kért tőle, hogy engedje Lamonit saját kívánsága szerint hódolni a királyságban, Ammon szavainak nagy lelkűsége és nagyszerűsége elgondolkoztatta a királyt szívében és elméjében. Mire Áron megérkezett, hogy tanítsa a királyt, megváltozott a szíve, és már készségesen hitt, amint azt Áronnak is megmondta. Íme, én el fogom hinni. Ezt követően hajlandóságot mutatott arra, hogy mindent feladjon, ami a birtokában van, még a királyságát is, hogy elnyerje az Úr örömét. Imájában először pontosan azt ajánlotta fel, amit mennyei atyán kér, azt mondta, minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerjelek téged. A bűnbánatból és az engedelmességből ered készséges hajlandóságunk, hogy higgyünk Isten szavában. Életünket megvizsgálva észrevehetünk az életünkben olyan időszakokat, amikor készségesebben hittünk az Úr szavában. A jelentős változások, mint a házasságkötés vagy a gyermekek születése, egy új elhívás vagy a misszió intenzív szolgálati időszakai, fiatalságunk azon évei, amikor kiváló püspökünk, ifjúsági vezetőink és hitoktatóink vannak, a próbatételek ideje, vagy fejlődésünk azon szakasz, amikor először hallottunk az evangéliumról. Ezek mind olyan időszakok, amikor készségesen hiszünk. Ezek közül talán a gyermekkor a legjelentősebb. Gyermekként készségesen elhittem Isten szavát, melyet derék szüleim és nagyszüleim tanítottak nekem. Nem csoda hát, hogy arra biztatnak minket, hogy az örök élet elnyeréséhez váljunk olyanokká, mint a kisgyermekek. Nem csoda, hogy azt tanítják nekünk, hogy világosságban és igazságban neveljük fel a gyermekeinket. Ha hozzám hasonlóan gondolkoztok, arra a következtetésre juttok, hogy ezekben az életszakaszatokban valójában nem a körülmények, hanem az evangélium szerinti élet melletti elkötelezettség eredményezi a hit iránti készséges hajlandóságot. Ezekben az időszakokban gyakrabban ereszkedünk térdre és jobban elmerülünk a szentírásokban. Készségesebben gyűlünk össze a családi estére és a családi imára. Készségesebben megyünk el az egyházi gyűlésekre és a templomba. Készségesebben fizetjük a tizedet és a felajánlásokat. Valójában a napról napra az evangélium szerint élet lágyítja meg a szívünket, hogy ezáltal készségesen hajlandóak legyünk arra, hogy elhiggyük Isten szavát. Bizonyságom van arról, hogyha követjük profétáink és apostolaink e konferencián elhangzott tanításait, akkor készségesen hajlandók leszünk arra, hogy higgyünk Isten szavában. Azt tanácsolták és tanácsolják nekünk, hogy hódoljunk a templomban, hogy a családi ima, a szentírás tanulmányozás és a családi est által erősítsük meg a családunkat, hogy szolgáljunk szorgalmasan a papság és az egyházi elhívásainkban, hogy fizessük a tizedünket és a felajánlásainkat, hogy higgyünk és imádkozzunk útmutatásért, és hogy éljünk érdemesen a Szentlélek társaságára. Gyakran olyanok vagyunk, mint Naamán, a szíriai leprás, akit elküldtek az izraeli profétához, hogy megtisztuljon. Amikor Elizeus csak egy hírnököt küldött maga helyett azzal az utasítással, hogy Mártozol meg hétszer a Jordán folyóban, Naamán dühösen elvonult. Szerencsére volt egy szolgája, aki megkérdezte tőle. Ha valami nagy dolgot mondott volna el proféta neked, ha vagy nem tetted volna én meg, mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Tanúbizonságomat teszem arról, hogy a hit iránti készséges hajlandóság pontosan azon látszólag jelentéktelen dolgok megtételéből ered, amiket fiatalságunk óta újra és újra tanítanak nekünk. Az engedelmesség lágy szívet eredményez, majd pedig készséget teremt bennünk az iránt, hogy higgyünk Isten szavában. Bizonyságomat teszem arról, hogy a hit iránti készség a lélek kiáradásához vezet. Hogy mennyire vagyunk készségesen hajlandók arra, hogy higgyünk, azt minden héten lemérhetjük, amikor elmegyünk az úrvacsolai gyűlésre. Ezen a gyűlésen kifejezzük az iránti hajlandóságunkat, hogy magunkra vesszük Krisztus nevét, mindig emlékezünk körre és betartjuk parancsolatait. Így újítjuk meg a szövetségeinket. Az úrvacsorai gyűlésen ülve készségesnek kell lennünk e szövetségek megkötésére is arra, hogy a Szent Lélek által figyeljünk és tanuljunk. Nagyon szeretném, ha kiáradna rám az Úr lelke, mivel készségesen hajlandó vagyok hinni az ő szavaiban. Éreztem, és most is érzem, ahogyan ez a szentírás ráébreszt az Isten iránti kötelességemre, hogy legyek engedékeny és gyengéd, könnyen kérlelhető telve türelemmel, mindig szorgalmas Isten parancsolatainak betartásában, mindig hálát adván vissza Istennek mindazon dolgokért, amiket kapok. Higgyünk mindig készségesen az ő szavában.
Jelentsük ki készségesen, ahogyan azt most én teszem, hogy Jézus Isten fia. Ő a mi pásztorunk, és akik készségesen hajlandók hinni, azok ismerni fogják az ő hangját. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A few weeks ago, Elder Melvin Perkins.
Néhány héttel ezelőtt az alaszkai származású Melvin Perkins elderrel a kanadai Vancouver szöveg gyülekezete előtt álltunk a szószéknél. Meghatott hangon arra kérte a szenteket, hogy gondolkozzanak el azon, amit látnak. A kézikocsis pionérok leszármazottja, valamint a messzi afrikai nemzetből érkező pionír megtért egymás mellett az Úr szolgálatában. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza a New York állambeli fejedből indult szerény kezdetei óta világméretű vallássá vált. Egy csodálatos munkatanújaként állok itt. Azért imádkozom, hogy velünk legyen az Úr lelke, míg ma délután megosztok veletek néhány gondolatot. Hálás vagyok a kinyilatkoztatás kulcsaért ebben az utolsó adományozási korszakban. A visszaállítás óta ezen kulcsok élő proféták általi használatának köszönhetően, Isten gyermekei ma sokkal teljesebb mértékben megérthetik az ő rájuk vonatkozó tervét. Mennyei atyánk szeretetét tükrözi az, ahogyan az élők és a holtak számára minden nemzetben lehetőség nyílt arra, hogy önrendelkezésük gyakorlásával most és a jövőben is felmagasztosulást nyerhessenek az ő színe előtt. Mindenki számára ugyanaz a mérce, és ugyanazok az áldások. Isten újra megerősítette, hogy ő nem személyválogató. Az evangélium oly módon jut el a föld részeire, amely biztosítja Isten céljainak megvalósulását, ami az ember halhatatlanságának és örök életének beteljesedése. A bukás után első szüleink Ádám és Éva örök szövetséget kötöttek Istennel a szabadulásuk érdekében. Amint Ádám gyermekei egyre többek lettek, két csoport alakult ki. Az egyiket Énok vezette, és ők olyannyira betartották a szövetséget, hogy nem lehetett őket többé lent tartani a földön, ezért az Úr magához vette őket. A második csoportot elborította a gonoszság méghozzá annyira, hogy Isten ítéletei lesújtottak rájuk. Elárasztotta őket az özönvíz, csak Noé családja maradt meg, akik igaz lelkű leszármazottai Énoknak. Isten szövetséget kötött Noéval, és azt is megígérte neki, hogy többé nem pusztítja el özönvíz az életet a földön. Aztán Noé családja is szaporodni kezdett, és sokan gonoszságra adták magukat. Kevésségtől vezérelve felépítették Bábel tornyát. Isten megengedte, hogy lesújtsanak rájuk a mennyítélete is. Nyelvük összezavarodott és szétszúrattak. Csak néhány engedelmes menekült meg. Köztük volt Jared fivére, a nagy hitű ember, aki az igaz lelkű járaditák nevében is könyörgött az Úrhoz. Az Úr az amerikai földrészre vezette őket, és megígérte nekik, hogy ha őt szolgálják, akkor mentesek lesznek a rabságtól és a fogságtól, és minden más nemzettől az ég alatt. A nefiták később ugyanerre a földrészre vezettettek. Végül a járadéti és a nefita civilizáció is elpusztult, mert nem bizonyultak hűnek. Noé leszármazottja, Ábrahám, egy másik olyan nagy hithű ember volt, aki megőriztetett és Kánaánba vezettetett. Isten szövetséget kötött vele, és azt is megígérte neki, hogy utódai megsokasodnak, akár a csillagok az égbolton, és hogy magjában áldatnak meg a föld minden nemzete. Az ígéretben szereplő nemzetek Noénak a Bábel tornyánál szétszórt leszármazottai, akiket általában véve nem zsidóknak nevezünk. Isten Ábrahám fiával, Izsákkal is megújította a szövetséget, majd Ábrahám unokájával, Jákobbal, a később Izraellel. Mivel Izrael leszármazottai nem tettek eleget a szövetség feltételeinek, Mózes adományozási korszaka alatt a szövetség megváltozott. Alacsonyabb szövetség kezdődött, majd folytatódott Izrael gyermekei között mindaddig, míg Krisztus halandó szolgálata alatt vissza nem állította az evangélium teljességét. Feltámadása után a szabadító jelezte, hogy elérkezett az idő, amikor az evangéliumot el kell vinni a nem zsidókhoz. Egy, a szőlőmunkásokról szóló korábbi példázatban már kinyilatkoztatta, hogy a nem zsidó nemzeteket meglátogatják és meghívják, egyiket a másik után. Az áldások azonban nem függnek majd a meghívás sorrendjétől. A szabadító mennybe menetele után Péter, az elnöklő apostol, Izrael leszármazottja, rendelkezett a papság kulcsaival, amelyek által utat mutatott az egyháznak. Fontos megjegyezni, hogy bár a szabadító már engedélyt adott erre, Péter az első nem zsidót, Kornélius, csak azt követően keresztelte meg, hogy ennek megtételére konkrét kinyilatkoztatást kapott. A nem zsidók között végzett szolgálatnak egy időre Péter mártír halála, valamint a többi apostol halála vetett véget, amiután a papság kulcsai elvétettek a földről. A hitehagyás hosszú időszaka következett. A kulcsokat a feltámadt Péter, Jakab és János állította vissza 1829-ben Joseph Smithnek közvetlenül az egyház megszervezése előtt. Újra eljött a földre az evangélium annak teljességében, és új és örök szövetségként kezdett eljutni a nem zsidó nemzetekhez. Joseph Smith proféta által az Úr kinyilatkoztatta, hogy a nem zsidó nemzetek meghívásának sorrendjében döntő szerepet játszik majd, hogy mennyire képesek lelkileg és fizikailag fenntartani Isten királyságát, amely most utolsó alkalommal jött létre a Földön. Látjuk, hogy amint a visszaállított egyház megalapítására sor került a Földön, az élő proféták mindig is Isten akaratát keresve és követve határozták meg, hogyan jusson el az evangélium a nemzetekhez. Én megéltem, hogy lássam az Énos proféta által az olajfa allegóriájában előre látott időszakot, amikor az igaz lelkűek a Föld minden nemzetéből Izraellel együtt részeseivé válnak Isten szövetségének. Láttam, amint az evangélium jó gyümölcse megérik otthonban, Afrikában. Mindössze 30 év után 300 ezer szent van ott. Sokan biztos horgonyt vetnek hitüknek a visszaállított evangélium tanaiban és tantételeiben. A vidéki közösségükből gyökereit kiszakító, a városokban jobb jövőt remélő családok új módot találtak arra, hogy miként ragaszkodjanak azokhoz az erős családi hagyományokhoz, amelyek egyre inkább ki vannak téve a mai világ globalizációs támadásának. Az Úr lelke erőteljesen fejti ki hatását az emberek között. Új, celesztiális kultúra alakul ki a családokban, amely az élő próféta napi imára és szentírás olvasásra, valamint a hetente megtartott családi estére vonatkozó tanácsából nyer táplálékot. Ennek eredményeképp sokan levetik az önrendelkezésük gyakorlását korlátozó hagyományok bilincseit. Hadd meséljek el erre egy személyes példát. Három gyermekünk nemrég a templomban kötött házasságot, és nem akadályozta őket a hozomány hagyományának terhe, amely sok fiatal férfit és nőt arra késztet, hogy kötelezettségvállalás nélkül éljenek együtt. A templomi házasságra már három templom is lehetőséget ad Afrikában. A gánai Accra, a nigériai Aba és a dél-afrikai Johannesburg. Ezek segítenek friss reményt önteni a házasság szentségébe. Tanúbizonságomat teszem a szabadítóról, Jézus Krisztusról, aki által miénk lehet az evangélium és a felmagasztalósulás ígérete. Tanúbizonságomat teszem élő prófétánkról, Thomas S. Monsonról, aki által biztosak lehetünk abban, hogy a szabadító továbbra is utat mutat nekünk, hogy mindenkihez eljusson a szabadulás. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
During World War II,
A második világháború során James E. Faust elnök, aki akkoriban fiatal közlegényként szolgált az Egyesült Államok hadseregében, katonatiszti iskolába jelentkezett. Meg kellett jelennie egy felvételi bizottság előtt, amely olyan férfiakból állt, akiket ő így jellemzett, kőkemény hivatásos katonák. Kis idő után kérdéseik a vallásra terelődtek. Utolsó kérdésük így hangzott. Ön szerint háború idején nem kellene kicsit lazítani az erkölcsi szabályokon? A csatározás miatti stressz nem menti-e fel az embereket, ha olyasmit tesznek, amit otthon normális körülmények között nem tennének? Faust elnök így idézte fel válaszát. Tudtam, hogy most van itt a lehetőség, hogy hangot adjak a nézeteimnek, és hogy igyekezzek széles látókörűnek tűnni. Tökéletesen tudatában voltam, hogy a kérdés feltevő férfiak nem élnek azon normák szerint, amelyekre engem megtanítottak. Átfutott elmémben a gondolat, hogy talán azt mondom, hogy megvannak a saját hitelveim, de nem szeretném azokat másokra erőltetni. Ekkor azonban bevillant előttem azoknak az arca, akiket misszionáriusként az erkölcsi tisztaság törvényére tanítottam. Végül aztán egyszerűen csak ennyit mondtam. Nem hiszem, hogy kettős erkölcsi norma létezne. Beletörődtem, hogy a meghallgatáson valószínűleg nem tetszettek nekik a válaszaim, és hogy bizonyára lepontoztak. Pár nappal később, amikor kitették a pontszámokat, nagyobb megdöbbenésemre átmentem. Benne voltam az első csoportban, akiket felvettek a tisztképzőiskolába. Faust elnök felismerte, hogy mindannyiunknak megvan az erkölcsi önrendelkezés Istentől kapott ajándéka, vagyis a jogunk, hogy döntéseket hozzunk, és a kötelezettségünk, hogy számot adjunk a döntésekről. Azt is megértette és szemléltette, hogy a pozitív végkifejlethez az erkölcsi önrendelkezés mellett erkölcsi fegyelemre is szükség van. Erkölcsi fegyelem alatt az erkölcsi normákon alapuló önfegyelmet értem. Az erkölcsi fegyelem az önrendelkezés következetes használata, hogy a jót válasszuk, mert az a helyes, még akkor is, ha ez olykor nehéz. Ha csak önmagával törődő életet elveti egy olyan jellem kialakításáért cserébe, amely méltó a tiszteletre, és igaz nagyságáról tanúskodik a krisztusi szolgálaton keresztül. Az angolban a fegyelem szó töve megegyezik a tanítvány szó gyökerével, amely azt sugallja, hogy a Jézus Krisztus példájához és tanításaihoz való hasonlulás jelenti az ideális fegyelmet, amely Krisztus kegyelmével társulva erényes és erkölcsileg kiváló embert formál. Jézus saját erkölcsi fegyelme az atyával való tanítványi kapcsolatában gyökerezett. Tanítványainak így magyarázta, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, akik elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ennek mintájára a mi erkölcsi fegyelmünk is az atya és a fiú iránti hűségben és odaadásban gyökerezik. Jézus Krisztus evangéliuma adja meg azt az erkölcsi bizonyosságot, amelyen az erkölcsi fegyelem nyugszik. Sokan olyan társadalmakban élünk, mely már nem egy nemzedékben kudarcot vallott az erkölcsi fegyelem elültetésében. Azt tanították, hogy az igazság viszonylagos, és mindenki maga dönti el, mi a helyes. Az olyan fogalmakat, mint a bűn és a rossz, értékítéletként bélyegezték meg. Az Úr szavaival élve minden ember saját útján jár, saját Istenének képmása szerint. Ennek következtében az önfegyelem fellazult, a társadalmaknak pedig nincs más választásuk, mint hogy kényszer által próbálják meg fenntartani a polgári rendet. Az egyének belső kontrolljának hiánya miatt van szükség a kormányok külső kontrolljára. Egy publicista a következő megfigyelést tette. Egykoron például az úriemberi viselkedés óvta meg a hölgyeket a közönségeskedéstől. Ma a nemi zaklatásra irányuló törvényektől várjuk a közönséges viselkedés féken tartását. A rendőrök és a törvények soha nem lesznek képesek átvenni a szokások, hagyományok és erkölcsi normák helyét az emberi viselkedés szabályozásában. A rendőrség és az igazságszolgáltatás legjobb esetben is csupán a civilizált társadalom legutolsó szánalmas védelmi vonala. A törvényektől való egyre nagyobb függőségünk a viselkedés szabályozásában sajnos nagyon is jól mutatja, mennyire civilizálatlanná lettünk. A világ nagy részén elhúzódó gazdasági recesszió sújtja. Ennek előidéző okai több rétűek, de az egyik legfőbb ok a széles körben elterjedt becstelen és etikátlan magatartás volt, különösen az amerikai ingatlan és pénzügyi piacokon. A válaszlépések leghangsúlyosabb eleme még a kiterjedtebb és még szigorúbb szabályozás életbe léptetése volt. Lehet, hogy ez néhányakat visszatartana az erkölcstelen viselkedéstől, másokat azonban egyszerűen csak még kreatívvá tenne a törvények kijátszásában. Soha nem lett elég törvényt alkotni, amellyel fel lehetne készülni minden eshetőségre, de még ha lehetne is, a törvény minden pontjának betartása elképesztően költséges és nehézkes lenne. Ez a megközelítés az emberek szabadságának korlátozásához vezet. Fulton J. Sheen püspök emlékezetes kifejezésével élve, nem tudtuk elfogadni Krisztus igáját, így most nyöghetjük a császár igáját. Végső soron csak az egyes emberekben lévő belső erkölcsi iránytű képes hatékonyan kezelni a társadalmi hanyatlás eredendő okait és tüneteit. A társadalmak hasztalan kísérlik meg a közjó kialakítását, amíg a bűnt el nem ítélik bűnként, és az erkölcsi fegyelem el nem foglalja helyét a polgári erények panteonjában. Erkölcsi fegyelmet otthon lehet megtanulni, ha nem tudjuk kontrollálni mások tetteit. Az utolsó napi szentek igenis ki tudnak állni azok mellett, akik erényt tanúsítanak saját életükben, és erényességet plantálnak a felnövekvő nemzedékbe. Emlékezetek a Mormon könyve történelméből azokra a fiatal emberekre, akik a Krisztus előtt 66 és 60 között dúló hosszú háborúban a nefiták győzelmének kulcsát jelentették. Amon népének fiaira. Jellemüket és fegyelmezettségüket e szavakkal írták le. Olyan emberek voltak, akik mindig igaznak bizonyultak abban, amely dologgal csak megbízták őket. Igen, igaz és józan emberek voltak, mert megtanították őket arra, hogy tartsák be Isten parancsolatait, és járjanak egyenes derékkal ő előtte. Most még sohasem harcoltak, mégsem félték a halált, és inkább töröltek atyáik szabadságával, mint a saját életükkel. Igen, anyáik tanították meg nekik, hogy ha nem kételkednek, akkor Isten ki fogja szabadítani őket. Most ez volt azok hite, akikről beszéltem. Fiatalok, és szilárd az elméjük, és folyamatosan Istenbe helyezik bizalmukat. Itt láthatjuk annak normáját, hogy minek kellene megtörténni az otthonainkban és az egyházban. Tanításunknak a hitből kellene merítenie, és elsősorban arra kellene összpontosítania, hogy Istenbe vetett hitet csepegtessen a felnövekvő nemzedékbe. Ki kell jelentenünk, hogy elengedhetetlenül fontos betartani Isten parancsolatait, és egyenes derékkal józanul, vagyis más szóval áhítattal járni előtte. Mindegyikünket meg kell győzni arról, hogy a mások jólétért és boldogságáért tett szolgálat és áldozat sokkal előbbre való, mint az ember saját kényelmének és javainak szolgálata. Ehhez többre van szükség, mint hogy időnként utalást teszünk egy-egy evangéliumi tantételre. Állandóan tanítani kell, javarészt példamutatás által. Henry B. Eyring elnök így jellemezte azt a célkitűzést, melynek elérésére törekszünk. Idézem, Jézus Krisztus tiszta evangéliumának be kell hatolni a gyermekeink szívébe a Szentlélek ereje által. Nem lesz elég, ha lelki tanúságot kapnak az igazságról, és majd később akarnak jót cselekedni. Nem lesz elég, ha csupán valamiféle eljövendő megtisztulásban és megerősödésben reménykednek. Az legyen a célunk, hogy valóban megtérjenek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumához, amíg még velünk vannak. Akkor majd abból nyernek erőt, amivé váltak, és nem csupán abból, amit megtudtak. Így lesznek valóban Krisztus tanítványai. Hallottam néhány szülőtől, hogy nem akarják ráerőltetni az evangéliumot gyermekeikre. Inkább azt szeretnék, ha gyermekeik saját maguk döntenék el, hogy miben hisznek és mit követnek. Úgy vélik, hogy ezzel lehetőséget biztosítanak gyermekeiknek az önrendelkezésük gyakorlására. Arról azonban megfeledkeznek, hogy az önrendelkezés intelligens használata megkívánja az igazság és a dolgok ismeretét a maguk valójában. Enélkül vajmi kevés lehet elvárni a fiataloktól, hogy megértsék és felmérjék, elérjék az eléjük táruló választási lehetőségeket. A szülőknek el kellene tűnődniük azon, hogy bizony az ellenség is igényt tart az ő gyermekeikre, és ő és követői pedig nem hívei a tárgyilagosságnak. Ők sokkal inkább a bűn és az önzés rendíthetetlen multimédiás szószólói. Semlegesnek kívánunk maradni az evangélium iránt, azzal valójában elutasítjuk Isten létezését és az ő tekintélyét. Helyett inkább el kell ismernünk őt és az ő minden tudását, ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink tisztán átlássák az élet választásait, és képesek legyenek önállóan gondolkodni. Nem kellene saját szomorú tapasztalatuk által megtanulniuk, hogy a gonoszság sohasem volt boldogság. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű példát a saját életem. Azzal kapcsolatban, hogy mit is tehetnek a szülők. 5-6 éves lehettem, amikor velünk szemben nyílt egy kis élelmiszerbolt. Egy napon két fiú áthívott a boltba. Ahogy ott álltunk, és vágyakozva néztük az édességeket, az egyik fiú megfogott egy csokoládét, és a zsebébe csúsztatta. Unszolt minket, hogy kövessük a példáját, és mi rövid habozás után meg is tettük. Aztán gyorsan kimentünk, és elszaladtunk. Otthon találtam egy búvóhelyet, és letéptem a csoki papírját. Édesanyám a csokoládétól maszatos arcom láttán rájött, mi történt, és azonnal visszakísért a boltba. Ahogy átmentünk az úton, biztos voltam abban, hogy életfogytig tartó börtönt fogok kapni. Hüppögve könnyek között kértem bocsánatot a tulajdonostól és az édesanyámtól kölcsönkapott pénzzel, amelyet később persze meg kellett keresnem, kifizettem az édességet. Édesanyám szeretete és fegyelmezése gyorsan, még csirájában véget vetett bűnözői karrieremnek. Mindannyian tapasztalunk kísértéseket. Így volt ez a szabadítóval is. Ő azonban nem engedett azoknak. Hasonlóképp nekünk sem kell engednünk csupán azért, mert kísértés támad. Lehet, hogy szeretnénk, de nem kell. Egy fiatal felnőtt nőtől, aki elkötelezte magát az erkölcsi tisztaság törvényének betartása mellett, megkérdezte egy kétkedő barátnője, hogyan lehetséges, hogy ő még soha sem feküdt le senkivel. Nem is akarsz? Kérdezte barátnője. A fiatal nő ezt mondta. Megütköztem a kérdésén, hiszen annyira elsiklott a lényeg felett. A puszta akarat nem elég jó irányadó az erkölcsös viselkedéshez. Néhány esetben a kísértésben benne rejlik a lehetséges vagy tényleges függőség is. Hálás vagyok, hogy az egyház egyre több ember számára tud különféle terápiás segítséget nyújtani, hogy elkerülhessék vagy kezelhessék a függőségeket. És bár a terápia képes megerősíteni az egyén akaratát, de helyettesíteni nem, már nem tudja. Mindig és mindenkor meg kell lennie a fegyelem gyakorlásának, az erkölcsi fegyelem gyakorlásának, mely az Atya Istenbe és a fiúba vetett hiten alapszik, valamint abban gyökerezik, hogy ők mit tudnak véghez vinni bennük Jézus Krisztus engesztelő kegyelmének köszönhetően. Péter szavaival élve meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Nem tételezhetjük fel, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, hogy mindazok a dolgok és minták, melyekre gazdaságilag, politikailag és társadalmilag támaszkodunk, olyanok maradnak, amilyenek voltak. Erkölcsi fegyelmünk, ha kiműveljük, talán jóra való hatással lesz másokra, és arra indítja őket, hogy ugyanezen az úton járjanak. Ezzel pedig befolyásolhatjuk a jövőbeli tendenciákat és eseményeket. De ha ez nem is lesz számottevő, erkölcsi fegyelmünk saját magunk számára hatalmas segítséget fog jelenteni, amint szembenézünk a széthulló társadalmunkban felmerülő nehézségekkel és kihívásokkal. Elgondolkodható és sugalmazott üzeneteket hallottunk e konferencia során. Pár perc múlva Thomas S. Monson elnök osztja meg velünk zárásként a tanácsait. Amikor imádságos lélekkel elgondolkodunk arról, amit tanultunk és újra tanulunk, hiszem, hogy a lélek még inkább megvilágosítja majd azokat a dolgokat, melyek különösen vonatkoznak a mi életünkre. Meg fogunk erősödni az erkölcsi fegyelemben, melyre szükség van ahhoz, hogy egyenes derékkal járjunk az Úr előtt, és egyek lehessünk vele és az Atyával. Fivéreimmel és veletek, testvéreimmel, együtt ma annak tanújaként állok itt, hogy Isten a mi atyánk, valamint, hogy az ő fia Jézus a mi megváltunk. Törvényük megváltoztathatatlan, igazságuk örökkévaló, szeretetük pedig végtelen. Jézus Krisztus nevében. Amen.
As we conclude the conference, we
a konferencia befejeztével hálánkat fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak, a Utah-i Bountiful és Farmington szövegek összevont kórusának, valamint a Utah-i West Jordan szöveg Aaroni papsági kórusának, illetve karmestereiknek és organistáiknak a csodálatos és felemelő zenéért. Továbbá hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak az eseményhez. Kedves testvérek, szeretett prófétánk Thomas S. Monson elnök lesz ma az utolsó beszélőnk. Az ő beszédét követően a kórus elénekli az Urunk áldással bocsáss el kezdetű himnuszt. A zenét követően W. Douglas Shumway Elder mondja majd a záróimát, akit tegnap mentettek fel a 70-ek tagjai közül. Ezt követően a konferencia feloszlik.
My heart is full.
Most, hogy véget ér ez a konferencia, érzem, hogy szívem csordultig megtelt. A beszélők üzeneteit és bizonyságait hallgatva, bőséges szellemi és lelki tanításban volt részünk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak az eseményhez, beleértve azon testvéreinket is, akik az imákat mondták. A zene ismét gyönyörű volt. Szeretném személyesen kifejezni hálámat mindazoknak, akik megosztották velünk nagyszerű tehetségeiket, melyek által megérintettek és felemeltek bennünket az események folyamatán. Gyönyörű zenéjükkel csodálatos módon gazdagították a konferencia minden egyesülését. Emlékeztetünk benneteket, hogy a konferencia folyamán elhangzott beszédek nyomtatásban is megjelennek az Enzyme és a Liahona folyóirat novemberi számában. Olvasásuk és tanulmányozásuk által további tanításokban és sugalmazásban lehet részünk. Törekedjünk rá, hogy mindennapi életünkben is alkalmazzuk a bennük rejlő igazságokat. Szeretnénk kifejezni nagyra becsülésünket mindazon fivéreknek, akik e konferencia folyamán felmentettek tisztségükből. Nagyszerű szolgálatot végeztek, és jelentős mértékben hozzájárultak az Úr munkájához. Teljes odaadással végezték feladatukat. Szívből köszönjük nekik. Olyan időket élünk, amikor a világban sokan eltávolodtak a biztonság azon horgonyától, melyet a parancsolatok szerinti élet jelent. Ez az engedékenység ideje, amikor a társadalom egyre szélesebb körben hagyja figyelmén kívül, és sérti meg Isten törvényeit. Gyakran az árral szemben kell úsznunk, és néha úgy tűnik, az ár akár minket is képes magával sodorni. Mindez felidézi bennem az Úr szavát, melyet a Mormon könyvében található Eter könyvében mondott. Így szólt, csak úgy tudjátok átszelni ezt a nagy mélységet, ha én felkészítelek benneteket a tenger hullámaira, az elmenő szelekre és az eljövendő áradásokra. Kedves testvérek! Ő felkészített bennünket. Ha megfogadjuk szavait, és a parancsolatok szerint élünk, túléljük ezt az engedékeny és gonoszságokkal teli időszakot, mely olyan, mint a pusztításunkra törő vad hullámok, dühöngő szelek és tomboló árvizek. Ő mindig törődik velünk. Szeret és megáld bennünket, ha azt tesszük, ami helyes. Oly hálásak vagyunk, hogy a mennyek valóban nyitva állnak, hogy Jézus Krisztus evangéliuma visszaállítatott a földre, és hogy az egyházat a kinyilatkoztatás sziklájára alapozták. Áldott nép vagyunk, mert napjainkban is apostolok és próféták élnek közöttünk a földön. Most, hogy vége a konferenciának, a menny áldásait kérem rátok. Kívánom, hogy mindannyian biztonságban hazaérkezzetek. Miközben a konferencián elhangzottakon elmélkedtek, Benjamin király népéhez hasonlóan, akik szinte egy hangon kiáltottak fel. Ti is így szólhattok magatokban. Minden szót elhiszünk, amelyet nekünk mondtál, és azt is tudjuk, hogy azok biztosan úgy vannak és igazak a mindenható Úr lelke miatt, mely hatalmas változást vitt véghez bennünk. Úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. Minden férfi és nő, fiú és leány távozzon jobb emberként e konferenciáról, mint amilyen két nappal ezelőtt volt. Szeretlek benneteket, kedves testvéreim. Imádkozom értetek. Újra megkérlek titeket, hogy imáitokban emlékezzetek meg rólam, és minden általános felhatalmazottról. Egyek vagyunk veletek e csodálatos munka előre mozdításában. Bizonyságomat teszem nektek, hogy ez a mi közös munkánk, és hogy minden férfi, nő és gyermek nagy szerepet játszik benne. Adjon nekünk Isten elég erőt, és eltökéltséget, hogy jól végezhessük a saját részünket. Tanúbizonságomat teszem nektek, hogy ez a munka igaz, és hogy a szabadító él. Ő vezeti és irányítja egyházát itt a földön. Bizonságomat teszem nektek, hogy Isten, a mi örökkévaló atyánk él, és szeret bennünket. Ő valóban a mi atyánk, aki egyéni és valóságos. Isten áldjon benneteket. Kívánom, hogy megígért békéje kísérje utatokat most és mindörökké. Szeretem azt az éneket, amit a konferencia ülés elején hallhattunk. Ó, mennyei megváltó! Ez az egyik kedvenc énekem, mert ő tényleg a mi mennyei megváltónk. Most pedig búcsúzom tőletek, míg 6 hónap múlva újra nem találkozunk, és ezt Jézus Krisztus nevében teszem, aki a mi szabadítónk, megváltónk, és szószólónk az atyánál, az ő szent nevében. Ámen.
Our Father in heaven, at the conclusion.
Mennyei atyánk, most, hogy bezárjuk ezt az általános konferenciát, hálánkat szeretnénk kifejezni azokért az inspiráló zenéért és üzenetekért, amelyek megérintették a lelkünket és a szívünket. Hálásak vagyunk fiad Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért, az evangélium visszaállításáért, Joseph Smith profétáért, és a mai profétánként Thomas S. Monson profétáért. Kérjük téged, áld meg őt és a tanácsosait egészséggel és biztonsággal, miközben vezetik a te egyházadat itt a földön. Kérünk téged, áld meg bennünket, most, hogy visszatérünk az otthonainkba, hogy azt békességgel tehessük meg egymás iránti szeretettel és az irántad év szeretetünkkel, és egy új elkötelezettséggel és vágyjal, hogy téged szolgáljunk, és hogy betartsuk a parancsolataidat. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 179.
Ez volt az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerültek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a
közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.